Üdvözöljük hallgatóinkat, ez a Szószátyár műsora, én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdi Ádám.
És Ádám, van egy olvasói kérdés, amit fel szeretnél tenni, rögtön átadom a szót.
Úgy van, vagyis hát hallgatói kérdés, ez vagy Nyári hallgató. József, aki azt írja. Mint német nyelvtanár, azt szeretném megkérdezni, hogyan tudnám a német nyelvet megkedveltetni a kezdő nyelvtanulókkal, akik jelenleg be vannak oltva a német nyelv ellen. Tudnának kérem valamit ezzel kapcsolatban mondani? Elég komoly dilemmában vagyok. Ugyanis nem fogadják el például azt az alapszabályt, hogy a szavak megtanulása nélkül nincs nyelvtanulás. Hát eddig van Nyári József tanár úr levele, és hát ma az egész előadásban, vagy az egész adásban csak is ezzel fogunk foglalkozni, bár azt előre meg kell mondanunk, hogy az ő kérdésére igazából válaszolni nem tudunk. Azért az egy pedagógiai, didaktikai kérdés. Hány éveseket tanít, milyen iskolában, ő fiatal-e, öreg-e, tud-e trombitálni, mit tudom én, mindenféle hát, tényezőket kéne ismerni. De azt gondoltuk, hogy szenteljünk egy műsort magának a német nyelvnek. Azért mutassuk be, hogy micsoda csodálatos világa van ennek a nyelvnek a múltban, a jelenben, a földrajzi kiterjedésben. És ehhez egy vendéget hívtunk, ki mást, mint a magyarországi germanisztika koronázatlan királyát, Mannherz Károly professzort. Üdvözöllek, Károly!
Szervusztok!
Szervusz!
Hát az első kérdésünk akkor lehetne az, hogy mióta hívják a német nyelvet német nyelvnek? Mikor jöttek rá a németek, hogy ők németek?
Igen, ez egy alapvető kérdése a német nyelvészetnek is, mert hiszen nagyon sokáig nem volt ez az elnevezés, ezt tudjuk, se magyarul, se németül. A magyar elnevezés, hogy német, az viszonylag későn egy lengyel jövevényszőből került át a magyarba, és azt jelentette, hogy néma, vagy némit, vagy valamit, amit nem értek. Tehát idegen tulajdonképpen azt lehetne mondani.
Mert hogy ezek ismeretlen
nyelven. Hát mert ismeretlenek voltak, és igen. Ugye a szlávból került, tehát teljesen pontosan megvan az etimológiája. A németeknél ez azért nagyon érdekes, mert ha összehasonlítja az ember az európai nyelveket, de akár még messzebbre is mehetünk, mindegyiknek van valamilyen kötődése valamihez. Tehát vagy egy földrajzi ponthoz, vagy egy törzshöz, vagy mit tudom én, ugye a francia nyelv az a frank nevet viszi tovább, igen, de igaz. Tudjuk nagyon jól, hogy az Île-de-France-nak a nyelve lett a francia a későbbiek során. Az angol a London környékét vitte, de voltak angli törzsök, tehát voltak angol törzsek.
Hát igaz, vagy eszpanyolnak hívják a spanyolt, mert abban az országban
mert
beszél.
Így van. Na most hiába volt egy csomó törzs, ugye, hogyha összeszámolom őket, akkor legalább voltak vagy 12-13-an a különböző törzsek a germánban, de sose hívták magukat németeknek, hanem egy nagyon-nagyon régi, a gót nyelvben lévő szót vettek át, márpedig a gótban volt egy olyan szó, hogy siuda, ami pontosan, hogyha leírnám a táblára, akkor minden hallgató, aki nem tanul nyelvészetet, ő is rögtön rájönne, hogy ebből lett egy deut szó, meg egy diut szó, és ebből lett a deutsch. De viszonylag későn alakult ki ez a
és
szó.
És mit jelentett ez a szó?
Ez annyit jelentett, hogy népnyelv. Tehát ugye a germánok akkoriban szembeállították a két birodalomban, a frank birodalomban és a keleti germán birodalomban a hozzám tartozót, tehát az én nyelvemen beszélőt, az én csoportomhoz tartozót, és az volt ugye a diutisk, és szembeállította az idegennel, akit ő úgy hívott, hogy valhiszk, és a valhiszk ez ugyanaz a szó, mint nálunk a magyarban, ebből lesz az olá, majd később az olasz, mert ezek átkerülnek, ugye ez a blach szavak, ugye, igen. Ez mindig az idegen volt. A határ pedig a Rajna volt, tehát Rajnától jobbra ugye a mieink, a Rajnától balra pedig az idegenek. Aztán ez átalakult, semlegesítődött.
Ma már nem ott van a német-francia határ, ugye, hanem attól nyugatabbra, de így azért van. Nagyjából...
Így van, hát az elzásziak még, ugye, belelógnak igen, egy igen. Kicsikét, meg most Belgiumban is van azért egy német csoport, ugye, és a lemész egészen
és az igaz, hogy ennek a szónak a teuton szóhoz is közel
igen,
van,
abszolút
a meg a, tót, a tótokat
van,
is erről.
Van. Hát a tót az nem az ehhez nem kapcsolódik, a tót az inkább a válhiszkal van kapcsolatban, tehát, hogy idegen, vagy nem hozzám tartozó, de etimológiailag ez a Szeúd. Tehát aha, ez egy interdentális, bocsánat, hogy káromkodok, de egy interdentális piráns volt, amit az angolosok tudnak, hogy hogy kell ejteni zöngésen megzöngétlenül. Tehát a th hangnak, amit jelöltünk is, ami ráadásul noktatszó egy régi runa jel, igen, ugye az volt a runának a neve, hogy tüske, dorn. Na most ennek az ejtése változott. Hol zöngésedett, hol zöngétledett. Az angoloknál zöngétlenedett részben, de zöngésedett is, a németeknél pedig általában zöngétlenedett és télet. Úgyhogy a német szó is úgy lett, hogy tajcs, vagy tiúcs, vagy tecs, vagy teuton. A teutonok azok ugye, a teuton elnevezés az természetesen Tacitustól jön, hiszen ő maga használta a teuton szót.
Mannerz professzor beszédében megjelent a nuchdacu kifejezés. Egy magyar nyelvű kis előadásban, melyet éppen hallottunk. Ugye nuchdacu azt jelenti, hogy még ráadásul továbbá. Akkor következő kérdésünk tulajdonképpen az, vagyis hát először is megjegyezzük, milyen könnyen illeszkednek még ma is a magyar beszédben mindenféle német fordulatok. És mióta van az, hogy a magyar nyelv akkor végül is kapcsolatba került a némettel, mert amit most leírt Mannerz professzor, az még az idegenkedés stádiuma volt, hogy némának, németnek nevezték őket, vagyis hogy nem értem, hogy mit beszélnek, nem tudnak magyarul. Mikor lett az, hogy elkezdtük érteni, hogy mit beszélnek?
Ez a kereszténység felvételével függ össze, főleg ugye Nagy Károly időszakával, ez úgy hasonló, mint a magyaroknál István király korszaka, ugyanabban az időben. Az úgynevezett kereszténység felvételében Nagy Károlynak a kulturpolitikája arról szólt, hogy lehetőség szerint mindenki a lingva teudiscan, tehát a népnyelven prédikáljon, és nem latinul, hiszen akkor a hivatalos nyelv a latin volt. Hol vagyunk most, kb. 8.-9. századba, átmehetünk a 11.-12. századig, és igazán ennek a német szónak a német változata, tehát ez a diutisk, deót, diót, mert a deót az népet jelentett egyértelműen, az iszkarag, az pedig hát ma is egy aktív képződmény, ugye azzal bármit, ha valahova tartozást lehet képezni ma a németben is, de más nyelvekben is. No, és akkor ugye a 12. századtól kezdve. Hát isnek hallatszik, így van, de eredetileg ugye iszk volt, hiszen a szerzetesek meg ezek a kolostori központok, ahol írogatták a különböző szövegeket, ugye sorok között, meg itt-ott-amott megjelent lassan. Na most akkor nyert polgárjogot a német szó, tehát a Deutsche németben, amikor már nem csak azt mondták, hogy német ember, hanem azt is mondták már, hogy német föld, azt is mondták már, hogy német terület, tehát kiterjesztették teljesen a sajátjukra, de főleg természetesen a nyugati germánságra, vagy a keleti germánságra, úgy kell ezt értenünk.
Miért nem hívjuk akkor Németországnak mindazokat a területeket, ahol az emberek németül beszélnek? Hiszen ez ma nem így van, ugye? Németország csak egy része, a legnagyobb része a német nyelvterületnek. De miért van ez így?
Hát ott vannak, azért a német név az ott van, hogyha megnézed a németalföldit, akkor az ugye eredetileg németalföldi volt, és soha nem volt holland, hiszen maga a holland szó, az gyakorlatilag egy fordítás volt, annyit jelentett, hogy egy bozótos terület, ugye a...
Jó, és Ausztria.
Ezt ismerjük.
Ausztria, hát egy kis része holland.
Most megint mondom azt, hogy zovizó Ausztria, mert Ausztriában hát ott voltak a törzsek, ugye, mert azért arról nem beszéltünk az előbb, és nem is akartam belebonyolódni, de végül is a németeknél törzsi szálláshelyekről beszélhetünk nagyon sokáig. Plusz hozzájött még ugye a középkorban a fejedelemségeknek az időszaka, akik keményen védték a saját területüket.
Ezt úgy értsük, hogy a bajorok, a szászok, a poroszok,
Ezek, igen.
Ezek ma is megvannak végül is, hogy Németországnak hogyne, az államai.
Hogyne, csak ugye mondjuk a nyelvtörténet az bebizonyította, hogy a szállásterületek nem azonosak természetesen hát azzal a területtel, mint ahova levonultak, de azért végül a germánoknál ez így volt.
Igaz az, hogy a mai Ausztriát a magyarok nagyon sokáig Németországnak nevezték, tehát hogy Bécs az Németországban van, mondták, hiszen ott az emberek németül beszélnek. Mióta van az, hogy azt mondjuk, hogy Bécs az nem Németországban van, hanem Ausztriában?
Hát ugye a tartományok akkor még külön álltak, tehát külön volt Bajorország, és ugye az Ausztria neve is végül is a keleti tartományt őrzi, tehát ugye Ótrizs és minden, ami kelet felé van, az oda tartozott, és amikor, hát ez a nacionalizmus kora már, amikor ugye Ausztria önállósodik, tehát ez már amikor a németeknél ugye a poroszok veszik át a hatalmat, tehát nagyjából a 18. században, akkor Ausztriában is önállósodik Ausztria, de hát ez nagyon bonyolult folyamatokon ment keresztül, hogy mennyire akartak ők önállóak lenni, mennyire nem. Hát ha csak megnézitek Svájcot.
Hasonlít ez ahhoz, ahogy Erdélyben néha azt mondták, hogy az nem Magyarország, hanem Erdély, mert nekik van egy önálló kultúrájuk, életük, de azért máskor meg mégiscsak azt mondták, hogy ez Magyarország, tehát egy ilyen furcsa kapcsolódás is, meg függetlenedés is a nagyobb anyaország.
Hát sőt, ugye kulturális szempontból nem is volt vita e körül egészen a második világháborúig, amíg Hitler meg nem jelent, addig az osztrákok nem tiltakoztak az ellen, hogy őket németeknek is hívhatják. De amikor Hitler megjelent 33-ban, sőt egy kicsit előbb, akkor azért az osztrákok egy része, hát nem azt mondom, hogy mindenki, de egy része, hát illetve sokan akkor ugye el is hagyták Ausztriát, mert egyszerűen nem értettek egyet azzal a politikával, hogy Ausztria ugyanúgy az Anschlusson ment keresztül, mint Lengyelország, vagy Szovjetunió akkoriban, vagy igen, hát igen. Magyarország is végül.
Tehát ahogy Hitlerék fogalmaztak, hogy visszatérjen, ugye Németország.
A nagy birodalmat akarta ugye megvalósítani, és ilyen formában vele kapcsolta Magyarország. Is, hiszen Magyarországon volt az 5. hadoszlop, az ide telepített németek, ugye, akik a 17.-18. században jöttek be.
Ezeknek a törzseknek, később meg fejedelemségeknek, tartományoknak mennyire volt közösen német tudatuk? Tehát, vagy mennyire, ezt én nagyon nehéz elképzelni, hogy mondjuk egy porosz ember, vagy egy szász, az mennyire gondolta, hogy ő egyszer s mind német is, vagy beletartozik ebbe a nagyobb közösségbe. Ugye vannak most is olyan a perem területeken olyanok, akik hát nem is szívesen mondják magukat németnek, például ugye a német, ugye például a német alföldiek, ugye azok nem szeretik, hogyha őket németnek titulálják. Tehát, hogy mennyire volt ez egy közösség azon belül, hogy azon
ugye,
felül, hogy
ami törzsébe. Közös volt, és ami szerintem egy tudat is volt bennük, az a germánsághoz való tartozás. Tehát ezt nem szabad elfelejteni.
Tehát, hogy nem franciák, nem olaszok, franciák, nem szlávok.
De nem is valhiszkok, tehát igen. Idegenek, hanem ők ugye ehhez az úgynevezett germán tömbhöz tartoznak. Ha nézd, három ugye jelentős törzs településük volt, ugye három folyó mentén, a Rajna, a Vézer és az Udera mentén, és ez a három nagy törzs, azért ezt mondjuk illik tudni, ez nem kell nagyon tudományosnak lenni, az Ingveonok, Istveonok és az Erminónok voltak, és ez a három szó, ez tulajdonképpen nem más, mint kultikus szövetségeket jelez, tehát volt egy kultusz, és a germán kultúrában a mitológia és a mitológiával kapcsolatos hiedelemvilág és szókincs, az összekapcsolta még a svédeket is a germánokkal, tehát a németekkel nagyon sokáig. Éppen most dolgozunk, bocsánat, csak úgy közbevetően egy olyan könyvön, amely ugye bemutatja a különböző rúnákat, mert nincs egy ilyen magyar nyelven.
Az egy rovás írás a rúnák.
Igen, az egy rovás írás, egy titkos írás is volt, ugye igen, a rúna igen. Magában annyit jelent, hogy titok, az angolban ma is megvan, még a németben
ugyanazok
is megvan.
Ugyanazok a betűk, mint a székely rovás írásban?
Nem. Az egy teljesen
de ugyanúgy
más.
Lehet vésni egyenes
vésték, vonalakkal. Igen, fába, csontba, papírra nem írták, kösziklába, a temetőkbe, stb. És ugye hát volt egy kommunikatív funkciója, hogy akkor beszélgetünk, tehát én téged szeretlek, és akkor azt leírta szépen.
Graffiti.
Igen. Graffiti. De azt is, graffiti is. Az is igaz.
Az említetted a skandináv kapcsolatot, és eszembe jut erről Richard Wagner, az operaszerző, aki némely ugye legkomolyabb operáiban, a Ringben, tehát a Nibelungok gyűrűje című hát, ciklusban, olyan történeteket dolgoz föl, amikről én legalábbis úgy tudom, hogy azok nem német történetek, hanem északi skandináv mondák. Mégis úgy adja elő őket, mintha ez nekünk, németeknek az ősi mondakincsünk volna. Most hogy van ez?
Hát ez úgy van, hogy a hitvilág ugye az nagyjából azonos volt. Tehát ugye az ő világképük, teljesen mindegy, hogy most skandináv lett belőle, vagy izlandi lett belőle, vagy dán lett belőle, a kozmogóniai képük az egy világfa volt, amely világfa elképzelésben, ugye a középső területen csak azt említem ki, a többit nem, mert az már bonyolult, az az emberek világa volt, ugye ezt nagyon szépen germánul is kimondhatjuk, az volt a Midgard, és a Gard az a mai németben a Garten, vagy a Jarden, mehetünk tovább, a Mid az pedig valaminek a közepe.
A középső kert.
A középső, igen, és a középső terület akkor ugye nem a gömbformában gondolkoztak, hanem tányérokban, hiszen a fának három szintje volt, amelyben a legfelső szintben ott az istenek voltak. Na most az is érdekes, hogy ugye Odin, Donár, Votán, ezek csak elnevezések, de mindig ugyanarról az istenről van szó, attól függ, hogy melyik germán csoportnál, tehát a német, későbbi németeknél őt Votánnak hívták, de a skandinávoknál Tívnek hívták ezt az istent, és ez így ment tovább a többiek esetében is.
Tehát Wagner, hogy így mondjam, tudományos értelemben helyesen hát...
Nem, járt, Wagner hamisított. Wagner keményen hamisított.
Értem.
Tehát ugye
jó művész volt.
Hát nem megtehette végül, igen, is, de ugye ez ott bukott ki először, amikor az istenek alkonyát alkotta, és ugye amelynek a skandináv neve, vagy a germán neve Ragnarök volt, ez ma is benne van a mitológiában, hiszen a skandináv mitológia egy olyan mitológia volt, amelyikben az istenek ugyanolyan halandóak voltak, mint az emberek. Leutánozta egy kicsit ugye a görög és a római mitológiát, de tehát nem voltak halhatatlanok, csak egy kicsit nagyobbak voltak, egy kicsit tovább éltek, de meghaltak mind. És ugye ennek a vége volt a Ragnarök, és ezt mondjuk kultúrtörténeti szempontból is nagyon lényeges, mert amikor a Ragnarök bekövetkezett, vagy ahogy azt Wagner is elképzelte, az már azt mutatja, hogy a kereszténység megjelent ezeken a területeken.
Hát
hiszen a déli germánoknál már a 6.-7. században írmisszionáriusok által, akik lejöttek ugye Írországból.
Bonifác?
Igen, és a többiek, igen. És északon pedig a skandinávoknál, hát ott jó későn, 9.-10. században, de Nagy Károly tűzelvassal vezette be a kereszténységet, ahogy István is, viszont a skandinávok határozatokat hoztak. Tehát ugye nagyon érdekes, az izlandiaknak a népgyűlése, ma is megvan még, úgy is hívják, hogy Alþingi. Az Alþingi, az a áll, azt tudjuk, hogy mindenki, és a thing az a ding, az a dolog. Mindenki dolga. Szabadtéren ülnek, vagy állnak, és döntenek. Márpedig ott, körülbelül 1000 táján úgy döntöttek az izlandiak, hogy ők felveszik a keresztény vallást, aminek az lett az eredménye, hogy a pogány szokásaik egy részét megtarthatták.
Igen, az átmenet az finoman.
Igen,
volt.
Hát ameddig, igen, igen, de még ma is, ugye, hát nagyon érdekes szokások vannak vidéken, a Skandináviában, hogyha megszületik egy gyerek, ugye, mert a földanya kultusz is jelentős volt, hiszen itt azért paraszti népek, meg nem paraszti népek keveredtek ebben a germán, vagy Nagy Germániában, és ma is csinálják meg azt, hogy megszületik a gyerek, megkeresztelik, most mindegy, protestánsok általában mind, de kimennek a határba, és ott vannak a kősziklák, a termékenységnek a jelei, ugye, a fallusz képződmények, vagy fallisztikus képződmények, és leteszik a földre a gyereket, és fölveszik. És akkor az azt jelenti, hogy a földanyától kapta mégis az életet, de előtte végigcsinálta a kereszténységet. Ez egész Skandináviára különben érvényes volt.
Lassan szerintem térjük rá a nyelvi részére a dolognak, tehát ugye tudjuk, hogy mindezek a nyelvek a germán nyelvcsoporthoz tartoznak, ugye az indoeurópai nyelveknek az egyik ága, és ezeknek az egyik a német, és akkor ezen kívül vannak még ugye a skandináv és egyéb germán nyelvek. Mikor beszélhetünk arról, hogy a germán nyelveken belül kialakult mondjuk az, amit németnek lehet nevezni?
Hát ugye eleinte úgy hívták őket, hogy közgermánok, tehát az azt jelenti, hogy volt is egy viszonylag egységes nyelvük, az a közgermán nyelv. Azt rekonstruálni is lehet, ma is lehet még rekonstruálni. Vannak rá források, de a fő források a jövőnyszavak, hiszen a germánok érintkeztek azért a britekkel, tehát az eredeti britekkel, ugye nem az angolokkal, érintkeztek a szlávokkal, érintkeztek a latinokkal, és ugye ezek a jövényszavok, ezek mércét jelentenek, hogy körülbelül ez mikor történhetett be. Most időszámításunk után körülbelül a 4.-5. században, de hát az 5. biztosan az angolok úgy mennek át, az angolok és a szászok Angliába, akik egy fontos germán törzs voltak természetesen, és fönt éltek az északi tenger partvidékén, hogy már vitték szinte az angolt magukkal készen. A többiek, akik még ott maradtak, akiket akkor úgy hívtak, hogy markománok, meg svébek, meg ugye a svábok, meg a bajoroknak az elődjei, azok körülbelül a 8. századra alakítottak ki egy olyan nyelvet, aminek ugye a grammatikája az már ugye germán köznyelvnek mondható, tehát a 8-9. Századra, de az nem német még. Tehát az még a népnyelv, az még mindig a népnyelv, ez a lingua
terra. És az, hogy létezett egy ilyen közgermán nyelv, ez arra utal, hogy ők nagyjából egy tömbben érkeztek ide Európában?
Nem, ez úgy volt, hogy ugye Zsirmanszki foglalkozott ezzel nagyon sokat, hogy hogyan vonultak lefelé a germánok a folyók torkolatvidékétől. Ott éltek körülbelül az 5. századig, uh-huh. és akkor az 5. és a 8. század között lehúzódtak.
Balti-tengertől, ugye?
Hát igen, voltak ugye azért az Ingveon az az északi-tengeri volt, az Istveon az a Rajna-Vézermenti volt, ezek torkolatvidékek, ugye? És az Erminonok pedig az elbai germánok voltak, és utána húzódtak lefelé a folyók mentén, és foglalták el a későbbi szállásterületüket. Na most ott is még
hát voltak mindenféle, voltak Hispániában is például.
Hát azok már a gótok, akikre te gondolsz, de a gótok nagyon hamar kiváltak ebből a nagy egységből, uh-huh. tehát a gótok már ugye a második században nincsenek a germánokkal együtt, hanem levonultak ugye a Kaukázus, vagy a dél-orosz sztyeppékre, és hát volt egy püspökük, hála Istennek, aki lefordította a Bibliát, és ez egy nagy szerencse, mert ez az első nyelvemlékünk tulajdonképpen, germán nyelven, de hát gót nyelven.
Mikortól van németül Biblia?
Németül Biblia csak Luthertől van, illetve Luther előtt, tehát ugye most volt az 500. évforduló, és ezeket most mind előkotorta mindenki. Annyit tudunk, hogy körülbelül a könyvnyomtatás kitalálása vagy feltalálása előtt is már nyomtak Biblia részleteket. Hát ezek részben a ponyvák voltak, vagy a ponyvai történetek.
De német nyelven?
Igen, ezen a népnyelven, tehát ezen a közgermán nyelven, tehát nem latinul. Pedig, amikor ugye Luther megjelenik a 16. században, egy csapása olyan népszerű lesz, hát ezt tudjátok, meg tudja mindenki szinte, hogy a Bibliáját azt iszonyatos nagy mennyiségben fordították, könyvnyomtatás kitalálódott, és igazán a német nyelv alapjait, ha lehet a személyiségnek ilyen jelentőséget tulajdonítani mondjuk a nyelvfejlődésben, lehet, de nem mindig. Nem mindig. Abban az esetben azt lehet mondani, hogy ő teremtette meg, azért, mert ugye a népnyelvnek a kifejezéseit bevitte, hiszen ő latinból, héberből fordított általában, és hát még a gótot is felhasználta. Új betűket nem csinált, tehát az ortográfiája maradt, és igazán gyakorlatilag Luthertől számíthatjuk azt, hogy van ilyen nyelv.
Jó, egy pár perc szünetet fogunk tartani, és utána folytatjuk Mannherz Károllyal a német nyelvvel kapcsolatos beszélgetést. Én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdy
Ádám. És mindjárt jövünk vissza. Üdvözöljük hallgatóinkat, folytatjuk a Szószátjár műsorát. Én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdy Ádám.
És itt ül velünk Mannherz Károly professzor, germanisztika professzora, akivel a német nyelvről kezdtünk el beszélni. Eddig sok mindenről, főleg a régi történetről, kultúráról is volt szó, de most akkor térjünk rá konkrétabban a mai német nyelvterületre, hogyan tagozódik, milyen részei vannak, mit kell ma tudnunk a mai
igen,
németről.
Igen, hát azt tudnunk kell, hogy ugye három területre tagozódik ma a német nyelvterület. Van egy felnémet terület, van egy középnémet terület, és van egy alnémet terület. Na most ez összefügg egy olyan nyelvi változással, amely a németben, hát, de csak a németben van meg ebben a formájában, ez egy másalhangzó eltolódás, ezt úgy hívjuk, hogy második másalhangzó eltolódás, annyit kell csak róla tudni, hogy általában a zárhangok azok átalakultak, mondjuk egy P-ből PF lett, egy T-ből TC lett, egy K-ból KH lett, erre van szép példánk, hogyha megnézi valaki azt, hogy Németországban az alma szót hogyan mondják, ugye, akkor azt mi tudjuk, hogy Dél-Németországban biztos, hogy Apfelt mondanak, hát most a nyelvjárás ez egy más dolog, mert ott vokalizálnak. Közép-Németországban ott az Apfel és az Apel egymás mellett van. Észak-Németországban, Hamburgban ott Apple-t mondanak, de ugyanez van.
Vagyis
az
ugyanúgy, mint az angolok tulajdonképpen.
Hát persze, ugye, teljesen nagyon könnyű megtanulni az angolt is.
Igaz ebből. Az is, hogy a spö meg smö kezdetű szavak, ami annyira jellegzetessé teszi ugye a német nyelvet, hogy az nincs északon, hanem azt mondják, hogy játszani, hogy az spielen, meg aludni az slafen.
Igen, azért, mert ezen a délnémet területen egyrészt hát azt tudni kell, hogy volt egy nagy hangzó rendezés, ugye ez volt a Sips és Sivers féle 19. századi úgynevezett hangzó rendezés. Akkor megpróbálták egységesíteni. Uh-huh. A hangokat, ugye? Ez egy nagyon nehéz dolog, mert az irodalmi nyelvet is ki kellett találni. Thomas Mann nem dialektusban írt, ő csak akkor használta a dialektust, hogyha egy valamilyen észak-német, mit tudom én, hanzavárosi polgárt akart jellemezni.
Pedig ahova ő valósi volt, ott a
természetes
beszéd
az persze, alnémet.
Miért felnémet és alnémet? Mert a felnémet az elegánsabb.
Nem
is
azért, mert a hegyekben
van. Hát erre van egy népi terminológia, hogy ugye azért felnémet, mert délen van, és ott vannak a hegyek, és azért felnémet, a középnémet az pedig ugye gyakorlatilag a franka, türingiai és a szászvidéket érinti, és az alnémet azért, mert az ugye
lapos,
már át
igen.
A laposban, hát ugye Hollandiának is az a neve.
No jó, de a felnémetet, ugye németül szó szerint úgy hívják, hogy Hochdeutsch.
Így van.
Én gyerekkoromban mindig úgy tudtam, hogy azért hívják Hochdeutschnak, mert az a legnemesebb, legemelkedettebb formája a németnek. De akkor ez véletlen, hogy
az, az a irodalmi nyelv volt, ugye azért igen. Hívták így, de a német nyelvnek azóta rengeteg változata lett.
Igen.
Van.
Igen.
Nem csak
igen.
A nyelvjárások, igen. Hanem különböző területi, úgynevezett regionális köznyelvek.
Mi van Magyarországon? Ugye jól mondom, hogy aki Magyarországon élt és német ajkú volt, legalábbis gyerekkoromban, azokra mind azt mondták, hogy sváb.
Így van.
Holott ez egyáltalán nem igaz, hiszen a városokban ugye nem svábok éltek, kik éltek a városokban, akik németül beszéltek.
Hát azok a polgárok voltak, ugye kérdeztetek az előbb a szászokat, vagy az erdélyi szászokat. Nem, hát ezek azok voltak, akik a királyainkkal még a 12., 13., 14. században jöttek be. Aha. A királyoknak az udvarai, tehát papok, tudósok, mesteremberek.
És ők mindenfelől jöttek több.
Hát az ugye mindig az udvartól függött, mert az udvarnak volt rá pénze, hogy honnan tudott kolonializálni, ugye? De maga a nagy kolonializálás, tehát a nagy betelepítés Magyarországra, az a török után következett be, ezt tudjuk, hiszen Magyarországnak a közepe az ugye kiürült.
És akkor mindig falusi emberek jöttek,
így
igaz
van. Akkor jöttek be mondjuk paraszt emberek, mert Mária Tereziának az volt az elképzelése, és ugye ő csinált ezt a leghosszabb ideig, 40 évig, hogy egy fejlettebb gazdaságot, tehát a vetésforgóval is már rendelkező németeket hozzon be. Na most a sváb meg a paraszt itt jön össze. Ugye ez egy pars pro toto elnevezés, ez azt jelenti, hogy az egészből ugye egy résznek a neve ráragad az egészre. Ezzel ellen csak két-három helyen tiltakoznak a cipszerek, tehát a szászok északon, felső Magyarországban, tiltakoznak az erdélyi szászok, mert ők nem svábok, uh-huh. És tiltakoznak azok a városi polgárok, akik polgárokként jöttek, és ők ma is úgy hívják magukat, hogy németek, sőt, hát még azt is mondhatnám, hogy a bácskai németek is tiltakoznak ellene, mert ők is dajcsok voltak, és nem svábok. A többi, az egyszerűen én is sváb vagyok, holott én egy bajor dialektus beszélek, tehát én a nagyanyámmal, nagyapámmal, anyámmal, apámmal, mivel a mi falunkban nem volt kitelepítés, ott mi is svábul beszéltünk, az utcán is svábul, de ez nem sváb volt, tehát nem az echte sváb.
De érdekes.
Mert a sváb azt mondja, hogy pist meg ist,
igen.
Mi meg azt mondtuk, hogy tu pist und tu ist, vagy friszt, ugye?
Na,
tehát
igen.
ez de átkerült a név. Azt tudom pontosan a Bódenzé környékéről gyakorlatilag.
De te hol nőttél föl?
Én Vörösváron, Pilis Vörösváron, persze.
Tehát a Magyarországon persze, azok, akik egyébként mondjuk bajor eredetűek, vagy frank eredetűek, vagy ilyesmi, ők is elfogadják, hogy ők ezt az elnevezést, hogy sváb.
A közös nevet, igen, általában.
Holott a sváb az valójában egy
igen, holott csináltak egy régió. A 20. században egy új nevet maguknak, ugye, hát ez még a politikával függ össze, Jakob Leier és a többiek, hogy Ungarndeutschnak hívták aha. Őket. Tehát magyarországi németek, de ez onnan jött, hogy az úgynevezett Deutsch Hungarus. Tehát volt egy ilyen Ez az identitással függ össze, hiszen ezek a németek, akik ide kerültek a török után, ezeknek ez a hazájuk volt. Na most az mindegy, hogy az anyanyelvük sváb volt, vagy frank volt, vagy szász volt, vagy nem tudom milyen. Annak ellenére, hát előbb-utóbb megtanultak magyarul, kétnyelvűek lettek, vagy háromnyelvűek, de az öntudatuk, tehát az identitás tudatuk az magyar volt.
És akkor, ha már itt a magyar nyelvre való hatást, vagy a magyarországi hatást nézzük, akkor a magyarba korábban bekerült német jövevényszavak, azok ezek szerint mindenféle tájszólásokból jöhettek, mert ugye a szomszéd régió az mégis az a bajor-osztrák vidék, nyilván az van legközelebb, de közben az országon belül mindenféle más népcsoportok is
jöttek. Hogyne, nagyon sok jött Ausztriából, ezt tudjuk, ugye a paradicsomtól kezdve a palacsintáig és így tovább, vagy a tojásrántottáig, de nagyon sok jött át a nyelvjárásokból. Molai Károly volt ennek a nagy tudósa, aki a nyelvjárásokból vezetett le nagyon sok magyar jövevényszót, ugye komoly munkákat írt erről.
Bemutatnál valamilyen nyelvjárás hangminta?
Igen, igen, hoztam néhány példát, ugye a legtipikusabb nyelvjárásokról. Van alemán nyelvjárásról egy bejátszásunk.
Letzte szeptember, de letzte Sonntag in szeptember, Mihály, na és ez a kilka ígvét vára, und der Zeit ist auf Mihály Kilbig, eller weil im letzte September am Sonntag.
Ez volt tehát az alemán.
Ez volt az alemán, igen. Ugye azok közül Magyarországon már nem sokan vannak. Azok teljesen átalakultak. Baranyában volt alemán település.
Elsvábosodtak.
Ez az a nyelv, amit Svájcban beszélnek, nagy részt. És ez, ami a jiddisnek is, ugye a héber arámi mellett egy kiegészítő nyelv.
Tehát ez egy felnémet nyelvet.
Hogyne, ez egy felnémet.
És például a franciák az egész német nyelvet róluk nevezték el, ugye ezért hívják álmannak, hát meg persze. Spanyolul is alemánnak.
Igen, így van. Alemánia az maga Németország, hát, franciául.
Persze.
Milyen példád van?
Hoztam még egy frank példát.
Ez Magyarországon
beszélt frank, mert ez volt a legkönnyebb megszerezhető.
Tehát ez az a sváb, aki nem sváb igazából,
igen,
hanem
aki frank.
Frank
nyelvjárást beszél.
Zrejtus, noch ízat is trószalt her, weil erst ízat őri kukruc, und őri gálas, noch hátsz den skénysön, und sein gszicsz, ob a schnír, noch a zrejtus, noch ízat is trószin. Hánoch hodrakszín,
ez volt tehát a magyarországi frank
igen, akik főleg Tolnabaranyában beszélik ezt a nyelvjárást.
Aztán mi van még?
Volt egy olyan csoport, amelyik általában egy ilyen, hát hogy úgy mondjam, középfrankot beszélt, vagy hessenit beszélt, ugye? Egy olyan bejátszásunk is van, a népnyelv úgy hívta őket, hogy stifollerek. Van egy ilyen kolbász Magyarországon, ezt sokan ismerik.
Tényleg.
Ami a stiftfuldájár, ugye? Mert ezek a fuldai kolostorból jöttek, a fuldai kolostor pedig az első volt, amit Nagy Károly alapított.
Akkor hallgassuk meg
és
a stifollert.
És van egy stiftfuldájár, igen, Véméndről van egy ilyen bejátszásunk.
A unser Hutschutschundok, a Traos, jetzt ist der Tüzeptut. Dinge zum Getrau, mir da die Straße ging. Da war der Mandulast dabei. Und da die Straßbube hat vielleicht auch schon das Stück gelesen von der Straßbube. Na, das war mal gekommen. Der Mandulast war 16 und ist eine Sibule Strode.
Ja.
Ich war nicht saß. Ugye, mert szászok is voltak, de azok ugye nagyon
azok nem csak Erdélyben?
Nem. Ugye hát az erdélyi szászok és a cipszer, tehát a szepességi szászok, azok egy vonulattal érkeztek, a 12-13. Században bányászok voltak zömébe.
Semmi közük Mária Teréziához nem.
Semmi közük, előbb jöttek. Értem. Még, tehát második Endre idején.
És tehát ők nem parasztnak jöttek, hanem bányásznak
nem,
jöttek.
Nem, bányásznak jöttek a nagy részük.
Azért a hegyes területeken laknak.
Hát igen, illetve hát odalent meg megkapták a jogokat ugye második Endrétől, hogy szászvárosokat építhettek, önállóak lettek Erdélyben.
Akkor hallgassuk meg a szászt.
Also, zuerst einmal muss man Skin ein bisschen nach vorne schieben. Ich meine den ganzen Unterkiefer, sonst kann man gleich einpacken. Wer das nicht kann, sollte am besten gleich nach Bayern untermachen und dann ihre Sprache studieren. Wir lassen uns da unser schönes Sex durchgehen verhunzen. Also noch einmal. Unterkiefer nach vorne, dann den Mundwinkel ein Häppchen nach unten zerren. Und das war's auch schon bald. Wissen Sie, warum das bei Sie nicht klappt? Weil Sie die Kusche zu spitz machen. Machen Sie doch mal richtig Lippen breit. Sehen Sie, gleich viel schöner. So sehr schwer ist es nämlich wirklich nicht. Auch gelernt sein muss es auch.
És akkor most még azt nem értem, hogyha Mária Terézia és egyáltalán hogy ez a késői betelepítését elsősorban parasztokat érintett, a szászok ugye bányászok voltak jellemzően, a korábbiak azok polgárok voltak, akkor az például, hogy a mesterségeknek a szakszókincsében a magyarban ilyen rettentő sok német szó van, akkor ez a mikori eredetű, ez még a legkorábbi?
Nem, ez
összes. Hát arra gondolok, hogy a Maltertől a Fandlig, minden szerszám, minden eszköz.
A tipli, a dűzni.
A bindé, amit bindének hívnak.
Igen, ugye, ezek akkor mikori eredetűek?
Hokedli, a Sámli, a stb. Hát ezek akkor kerültek be, mikor ugye ezek a területek és átvették a magyart erősebben. Tehát ugye ez egy bonyolult folyamat volt, ugye ezeket úgy hívják, ezeket a nyelvjárásokat, hogy keverék nyelvjárások, akik idejöttek. Most ugye el kell képzelni, de hát ez egy hosszabb téma, hogy egy faluba sokszor 4-5 nyelvjárást beszélők jöttek, semmi közük nem volt egymáshoz.
Ez Vörösváron is így
volt,
úgy tudom.
Vörösváron is így volt, illetve ott, ahol a kamara telepített, tehát az udvar. Uh-huh. Az udvarnak több pénze volt, tehát az udvar bárhonnan tudott telepíteni és verbuválni. De hogyha a Károlyi grófra gondolsz, ugye Károlyi gróf Szatmár megyét telepítette be, a szatmári németek, Nagy Károly és a környéke, az egy egységes sváb nyelvjárás volt. Ott nem is változott semmi, amit ki nem telepítette. Onnan hoztam, mert neki annyi pénze volt, hogy egy területet tudott verbuválni. Az itteni terület, a Budapest környéki, az meg nagyon vegyes volt, mert jött, aki tudott. Ugye belső települések voltak, átmentek, hát azért nagy szerepet játszott a vallás is, hiszen a németek Mária Terézia katolikusokat akart hozni. Második József már nem biztos, hogy katolikusokat akart hozni, ő evangélikusokat is, tehát protestánsokat is szívesen látott. Majd, amikor jött az ellenreformáció, akkor abban az esetben a németek szépen elvándoroltak onnan, ahol őket üldözték, tehát például Nyugat-Magyarországról, és lementek Tolnába, Baranyába, ahol nagyobb katolikus egységek voltak.
Mert azért mondhatjuk ugye, hogy a magyarországi, hát most mondjuk így svábság, tehát a falusi németség, az szinte mind katolikus.
Igen, az volt, de volt egy erős protestáns réteg is, amelyik valószínűleg az ellenreformáció idején úgy gondolta, hogy akkor itt keres békességet.
Még egy kérdésem van, ami a német nyelv változatait illeti, és ez most egy nagyon-nagyon mai és profán kérdés, hogy amikor ugye kőkemény határral elválasztották Kelet- és Nyugat-Németországot 1949-től, aztán falat is húztak Berlinben, és külön éltek szinte, akkor más lett a német nyelv a fal két oldalán, vagy a határ két oldalán?
Hát főleg a határnak a keleti oldalán. Azok ugye szász nyelvjárások voltak, ezt ma is rekonstruálható, tehát Lipcse, Magdeburg, hát Berlin kevésbé, mert Berlinnek csak az egyik fele, de mindegy, egy része. És akkor Erfurt, hát ezek tipikusan az Elba ment, ezek szászok voltak.
Azt akarom kérdezni, mikor a fal leomlott, és sokan átmentek nagy boldogan, akkor a puszta beszédük alapján meg lehetett mondani, hogy maga oda átról
meg van? Akkor is meg lehetett. Hát ez a népnyelvben ebben különböző gúnyolódások is kialakultak, hát ugye ez természetesen.
Angela Merkel, aki Kelet-Németországból származik, az ő mai beszédén érezni,
nem,
hogy oda
nem, egyáltalán nem. Hát ő azért mondjuk már
standard.
Több mint 20 éve itt van, igen, standard, és megtanulta a standardet, ő rajta nem.
Ez a mai standard, akkor ezek szerint a felnémetből alakult ki?
Nem, ez érdekes, ugye, hogy a felnémet lenne igazán a Hochsprache.
De a mai standard ez nem azonos.
A mai standard nem abból lett, a mai standard az tulajdonképpen egy észak-német változatot, észak-németországi változatot tükröz, ugye, mikor kitalálták, az előbb mondtam már ezt a egységesítését a hangzóknak, tehát, hogy nem játszunk itt diftongusokkal, meg svákkal, meg mindennel, hanem szépen kiejtünk mindent, ugye ez volt a Sips és a Sievers a 19. század végén, ez lett a úgynevezett német Bühnenaussprache, tehát a színpadi kiejtés.
Tényleg, és mintha jól emlékszem, hogy Hannover városát tették
így
meg.
Így van, és hannoveri kiejtés volt a minta.
Az meg ez már eléggé északon van.
Hát az eléggé északon van, na most ugye ezt hát a lentiek természetesen úgy alkalmazták természetesen, de egy egyetemi tanárnak bizonyos országokban joga volt a saját anya nyelvjárását is használnia az előadásaiban. Tehát például egy bajor stichel előadni, vagy egy akár egy alemán stichel, ha volt neki, hogy a Regensburgban, vagy a különböző városokban. Tehát ez működött, mert ugye ők mind megtanulták az iskolába a német irodalmi nyelvet.
És ezt a standardot, ami ma létezik, ezt a többi német nyelvű ország is nagyjából átvette? Tehát Ausztriában, Svájcban is tanítják
az iskolában? Igen, az úgynevezett literatursprache, vagy hochsprache, ugye itt 6 elnevezés van, legalább nem akarom ezt most mint felsorolni, de hogy ugye van a köznyelv, az irodalmi nyelv, akkor vannak a regionális köznyelvek, amelyek mind elfogadottak igazán, amelyeket mind kutatnak is a németek, és mindegyiken lehet kommunikálni, attól függ, hogy találsz-e valakit, akivel tudsz kommunikálni.
Én azért úgy látom, hogy van egy komoly különbség Ausztria és Svájc között. Ausztriában a művelt emberek az irodalmi németet beszélik, és legfeljebb csak tréfásan, vagy viccből nyúlnak a proletár, vagy paraszti dialektushoz. Svájcban azonban úgy vettem észre, hogy nem ez a helyzet, tehát a magam bőrén tapasztaltam, én jól tudok németül, svájci társaságban elkezdtek egymással művelt emberek, hozzám hasonló diplomások, svájci németül beszélni, ja. Majd látván értetlen arcomat, azt mondták, sprechen Sie nur Hochdeutsch, ön csak irodalmi németül tud, mondtam igen, és átváltottak irodalmi németre. Ilyet Ausztriában soha nem tapasztaltam.
Így van. Hát lehet tapasztalni azért, mert ugye a németek, teljesen mindegy, hogy most Svájcban is csinálták, Németországban és Ausztriában is, hogy amikor divatba jött a kontrasztív grammatikáknak a problematikája, akkor elkezdtek nyelvjárás és irodalmi német kontrasztív grammatikát, tehát hessis és deutsch.
Hogy vagy ugyanaz Bayerisch, az ember, hogy
igen,
beszél?
Hát mert mások a névelők, ugye mi úgy hívtuk a vajat, hogy der Butter, és ott a Butter az die Butter, ugye, és akkor
God.
Én az egyetemen jöttem rá, hogy én itt hibásan beszélek, ugye, és aztán...
De azért mondjuk el a hallgatóinknak, mert nem minden hallgatónk tud talán németül, hogy itt ezek a tájszólásbeli különbségek, ezeket nem úgy kell elképzelni, mint a magyar tájszólásoknál, hogy kölcsönösen megértjük egymást, és nem is csak úgy, hogy esetleg egy-egy névelő más, hanem itt komolyan nem értik az emberek egymást. Tehát itt az egyik tájszólás beszélő egy egész közeli másik tájszólás beszélőnek a szavaiból egyetlen egy mukkot se ért. Hát nekem igen, ez a tapasztalat.
Az észak-német és a bajor nem tudnak egymással, mondjuk a saját nyelvjárásukban kommunikálnak, de hát megtanultak, ugye irodalmi németet, ez egy más kérdés.
De a saját nyelvjárás.
Maguk ugye a szavak.
Hát tehát komolyan mondom, egy... a hollandot könnyebb érteni, mint a svájci németet.
Hát igen, mert a svájci németben minden kantonnak megvan a maga nyelvjárása.
Igen,
ugye?
Igazad van, a holland, tehát meg persze megint egy kultúrnyelv.
Mész Bernbe, akkor megint más, igen. Mész Zürichbe, megint igen. Más, Solothurnba, megint más, hogy igen. A legvadabb nyelvjárások vannak, igen. Amiket vagy értünk, vagy nem, és akkor még nem beszélünk az Olaszországban lévő Gocsé területekről, amelyek 300-400 éves települések, és azok aztán nagyon
volt
a
német, hát hogy mondjam, a nemzettudat nevezzük nacionalizmusnak, de most rossz íz nélkül, mint Magyarországon is a reformkorban, hogy elhatározták, hogy ne használjunk német szavakat. Most nyilván a németek nem határoztak el, hogy ne használjanak német szavakat, de hogy ne használjunk francia meg latin szavakat. Volt ilyen mozgalom, hát ilyen purizmus, ilyen nyelvtisztítás,
nyelvújítás. Igen, purizmus, ahogy mondott.
És ugyanakkor, amikor
Magyarországon... nagyjából, és ugye hát a, mit tudom én, a Hajnalnak ugye nem azt használták, hogy Morgenröte például, hanem azt mondták, hogy Aurora. És egy seregje. Hát akkor, amikor a nyelvújító, persze Klopstock idejében, meg a többiek idejében, tehát ez 17. század, 18. század, kemény nyelvújítási munkák folytak. Ezeket úgy hívták, hogy nyelvi társaságok, Sprachgesellschaften. Uh-huh. És akkor mindig adott magának egy nevet, hogy mit tudom én, mi a kivirágzó fa Sprachgesellschaftja vagyunk, mert hogy megváltoztatják a szavakat. Tehát volt egy ilyen cél, de ugye ez aztán hambába holt, mert néhány szót átvettek, de néhányat
illetve,
nem.
Várja, én azt veszem észre, hogy a nagyszüleim osztrákok voltak, és észreveszem, hogy ők, mint, és így aztán én is, mint hogyha ebből kimaradtunk volna. Tehát, érted, nekem a levélborítékot azt úgy hívom, hogy das couvert, uh-huh. ami egy francia szó,
igen.
de a rendes németek umschlagnak mondják, meg az ügyvédet azt úgy hívom, hogy advokát, ami latinul.
Ugye? Ugyanakkor igen. szerintem egy magyar számára, aki németül tanul, azért feltűnően sok, vagy hogy mondjam, kevesebb az átvétel, mint mondjuk a magyarban. Tehát ugye németül, és ez szerintem nem egy erőszakoldó dolog, hanem mintha jobban benne lenne a kultúrában. Tehát azt, hogy fernsehennek hívják a televíziót.
Vagyis távolba látó.
Ugye ezzel eléggé egyedül vannak Európában, mindenhol máshol valahogy a televízió szóból van, származik ez a szó. Tehát én úgy látom, hogy a németben mégiscsak van egy olyan szokás, hogy minden erőltetés nélkül, anélkül, hogy ő rájuk ezt ráerőltetnék, hogy azért német kifejezéseket szoktak
igen, alkotni. De azért használják már a TV-t is.
Igen? Ja, ezt nem hallottam.
Persze, városokban.
A rádiót hogy hívják?
Hát ugye van a rundfunk és a rádió.
De ha használják a rundfunkot?
Hát használják akkor, amikor a rundfunkot, mint intézményt.
Jó, de mindennapi életben.
Nem.
Tehát ugye hallottam a rádióban, hogy?
Az a rádió.
Tehát milyen érdekes, hogy a rádió
és
megmaradt.
A tévé is tulajdonképpen ott van, hogy én nem azt mondják, igen. hogy én fernsehen habe ich das gesehen unbedingt, hanem azt mondják, hogy a tévébe, vagy én tévé. Habe ich das und das gesehen.
Kedves Mannherz professzor, ahogy az angol mondja, a ló szájából is szeretnénk hallani a csata lezajlását, ugye? From the horse's mouth. Beszélnél egy-két mondatot nekünk úgy Verisvárról, ahogy azt a gyerekkorodban tanultál? Uh-huh, légy szíves.
Persze, hát minden további nélkül.
Mondd el, hogy itt ülsz a stúdió, vagy nem is tudom micsodát. Mondd el, hogy hány tojásból csináltál rántott.
Jó, ich sitz to paink, az az aichnak a megfelelője, paink, und wir reden, vagy rein, ugye a nyelvjárásban, über die deutsche Spruch.
Jaj.
Elég nehéz, a bajor különben a legslamposabb, meg kell mondjam. Tehát az a legnehezebben érthető. A legjobban érthetők a középnémetek, a frankok, mert az áll a legközelebb az irodalmi nyelvhez.
Persze, igen.
És az északnémetek.
Igen. Van-e olyan nyilvánvalóan, hogy mondjam, fordulat a magyar nyelven, ami a németből jön, de amiről úgy már nem gondoljuk. Tehát nem is a szó maga, hanem valami kifejezés vagy fordulat. Például igaz-e az, hogy valaki felvág az új kocsijával, hogy neki milyen szép kocsi, tehát hogy uh-huh. henceg vagy büszkélkedik. Igaz az, hogy ez németül is ugyanúgy van? Vagy ez csak valami ilyen legenda?
Hát nem egészen, mert azért a németben ennek megvan a prahlen, meg aha. az egyéb kifejezése.
Nincsen aufschneiden.
Nem, az nincs. Viszont a grammatikai szerkezetben, bocsánat, a grammatikai szerkezetben ugye a németben van egy olyan folyamat, ami elég régi, a genitívusnak a sorvadása.
Igen.
Tehát ugye, ha én nagyon korrekt akarok lenni, akkor azt mondom, hogy az apám háza, azt úgy fejezem ki, hogy das Haus meines Vaters. Igen. De erre van egy másik verzióm, amit ugye már egyre inkább a köznyelv, és lassan normává válik. Das Haus von meinem Vater.
Mm-hmm.
Vagy mein Vater sein Haus. Mm-hmm. Ezt mindenki megérti, tehát mm-hmm. ugye egy birtokos névmást használok, mm-hmm. és nem használom a genitívust. Mm-hmm. A genitívust kerülik, tehát a birtokos mm-hmm. esetet. Mert mondtátok az elején, ugye, hogy milyen nehéz a német nyelv, és akkor ugye meg kell tanulni, hát jó, hát meg kell tanulni a névelőket, és akkor gyakorlatilag
a Ádám, szerintem sok mindenre ráfogják, vagy ráfogták régen a magyarban, hogy germanizmus ami valójában igen, nem igen, az, igen, ugye, igen. a megvan írva, pontosan, hogy ez germanizmus volt, hát valószínűleg hogy,
hát meg a szenvedő szerkezetek használata igen, azért hát, az sokkal erősebb igen, volt a németben, mint igen, nálunk, igen. és ma is még, ha nézel egy fogalmazást, vagy hát a körmondatok például, amiket mi nem használunk azért ilyen értelemben, ugye igen, Thomas Mann körmondatai híresek voltak, ugye? Igen. A Schachtelsatz, ugye dobozmondatnak mondták, mert van egy eleje, meg van egy vége, és közte belefér az egész világ.
Igen. Hát nagyon szépen köszönjük, nagyon sok érdekeset hallottunk Mannherz Károlytól, aki a vendégünk volt ma a Szószátjárban. Az idő az sajnos lejárt, a jövő héten újra találkozunk, és szerintem a germán nyelvekre meg a németre még mindenképpen vissza fogunk térni egy másik műsorban. Én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdi Ádám.
Viszont hallásra.
Viszont hallásra.